Ez továbbra is az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja. Beszélgető partnere ma este Falcsik István, az RSM Vám jövedék és termékdíj tanácsadás üzletágának a vezetője. Témánk pedig a vámtörvény, ami ugye 2018. január 1-től egészen biztosan más lesz. Mik azok a legfontosabb pontok túl azon, amiről beszéltünk a beszélgetésünk elején, hogy tehát az anyagi jogi szabályok és az eljárási jogi szabályok egy helyre kerülnek. Túl ezen, mik a legfontosabb változások, amelyek láthatóak legalábbis a tervezet alapján?
Az egyik legmarkánsabb változás az, az én megítésem szerint, és teljesen egyedi a vámigazgatási eljárásokban, hogy ha bárki a vámigazgatási eljárásban képviselőként kíván eljárni, tehát valakinek a nevében kíván eljárni, akkor úgynevezett vámjogi képviseleti forma jön létre. A vámjogi képviseleti forma az a vám jogszabályok által szabályozott képviseleti forma. Nem lehet összetéveszteni, és nem is lehet szerintem jogszabály rendelkezések alapján a polgárjogi képviseleti szabályokhoz, vagy bármilyen más képviseleti szabályokhoz hasonlítani. A vámjogszabály, az Európai Vámkódex már eleve tartalmaz szabályokat az úgynevezett vámjogi képviseletre, úgynevezett közvetett és közvetlen képviseleti formákat különböztetünk meg. Ezek közül ugye a legnagyobb különbség az, hogy a közvetett képviseleti forma az, amikor a vámjogi képviselő az teljesen a saját nevében és teljesen a saját kockázatára vállalja a képviseletet. Ez ugye azt jelenti, hogy ebben az esetben ezek a vámjogi szolgáltatók, akik ilyenkor képviseletet látnak el, abban az esetben ugye ők a saját engedélyeiket is használhatják, saját jogosultságaikat is fogják használni a vámigazgatási eljárásokban. Ez egy teljesen speciális képviseleti forma, ami most az én megítélésem szerint a új vámtörvényben teljesen új, hogy nem tesz különbséget semmilyen képviselő között, azaz csak példaként említsem, amennyiben egy ügyvéd fog egy másodfokú eljárásban képviselni valakit a vámjogszabályban, egy vámigazgatási eljárásban, akkor ő is vámjogi képviselő lesz. Természetesen majd a maga az adott vámigazgatási helyzet, az adott szituáció adni fogja azt, hogy milyen esetekben képzelhető el egyáltalán közvetett és közvetlen képviseleti forma. Ez ugye nem összetéveszthető, ez a szituáció azzal, amikor valahol egy vám szolgáltatás során egy vám ügynök abban ad képviseletet, hogy egy árunak a levám kezelését vagy a szabadforgalomba helyezésében jár el. De minden esetre bárki fog eljárni, a jogszabály meghatározza azt is, hogy kik azok a személyek, akik egyébként eljárhatnak, tehát bárki nem tud eljárni, a szakmaisága az adódik a jogszabályból, meg van határozva egyébként, és képesítésekhez lesz kötve is, tehát ma még ugyan a vám tanácsadó, mint státusz nem létezik, azonban nem sokára, tehát 2018-ban már ennek a képzési formája is minden megtörténik, ma sem lehet már vámügynök képesítés nélkül senki, és hogyha belegondolunk abba, hogy egy vámigazgatási ügybe a vámjogi képviseleti szabályok szerint csak úgy lehet bekapcsolódni, hogy valaki vagy vámügynök, vagy vámtanácsadó, vagy ügyvéd, vagy jogász, vagy akár adótanácsadó, akkor ebből adódóan lehet látni, hogy itt nagyon erős szakmaiságot ír elő a jogszabály. A további másik nagy különbség, ha lehet talán így fogalmazni, az az, hogyha összehasonlítom ugye a rokon adóigazgatási eljárásokhoz, akkor az adóigazgatási eljárásokban lehet látni, hogy a jogorvoslat során, az új ART-ben, az új AIR-ban, tehát adóigazgatási rendtartásban több olyan sarkalatos kérdés van, amin talán még ma is vitatkoznak a szakemberek. Az egyik ilyen, hogy a fellebbezési eljárás során új tényt lehet-e közölni. Ennek a korlátnak a bevezetésemre, hogy a hatóság úgy gondolta, hogy ilyen új tényt már nem szeretne elfogadni egy fellebbezési, egy jogorvoslati eljárásban. Ennek a magyarázata az, hogy úgy ítélték meg, hogy ezekkel elhúzták az eljárást, és veszélyeztették az adónak az elévülését. A vámigazgatási eljárásban is felmerült ez a kérdés. Itt is felmerült az első tervezetek során, hogy úgynevezett új tényt már ne lehessen közölni. Azonban ezzel szemben elég jól lehetett érvelni, és erre vevő is volt a jogalkotó ebből a szempontból, és kikerült a jogszabályból, nincs benne ilyen új tényre való hivatkozásnak a korlátjai. Most abban nem akarok belemenni, hogy ez miért pozitív, minden esetre az biztos, hogy ebből a szempontból is úgy ítélem meg, hogy előrelépés tapasztalható az adóigazgatási szabályokhoz. Egy hasonló, ugyanide tartozó kérdés az, hogy vajon a beadott fellebbezést, azt indokolni kell-e, vagy nem. Itt ugye azért arra kell gondolni, hogy korábban, ha valaki csak egy mondatot írt fel a fellebbezésére egy határozattal szemben, és nem indokolt a szakmai szempontból, akkor is köteles volt a hatóság eljárni. Adóigazgatási eljárásban, ha ezt így ebben a formájában fogadják el, ahogy utoljára ezt lehetett látni, akkor ez egy elutasítási ok lehet, érdemi vizsgálat.
Hogy nincs érdemi indoklás?
Így van, tehát érdemi elutasítási ok is lehet, azaz meg sem vizsgálják ebben az esetben a fellebbezést. A vám jogszabályokban benne maradt az, hogy indokolni kell, valahol ezzel én is egyet tudok érteni egyébként, hogy nyugodtan hagy fejtse ki az indokait az, aki a fellebbezést készítette, akár a gazdálkodó is, de azonban ez önállóan nem lehet elutasítási oka egyáltalán, és egyébként, hogyha jogrendszertanilag is nézzük, akkor is ez ellentmondásos lenne, hisz a másodfokon jelenlegi szabályok szerint a másodfokú hatóság a fellebbezés irányától függetlenül, illetve a fellebbezés tartalmától függetlenül is az egész eljárást felül kell, hogy bírálja. Egy szintén speciálisan vámjogi rendelkezés, amely eltér az adótól, úgyhogy ha valaki emlékszik rá, vagy valaki kapott már adóigazgatási eljárásban pótlólagos adófizetésre vonatkozó határozatot, akkor látja, hogy abban az adóhatározatban, egy adóhatározatban kapja meg egyszerre a pótlólagos adó befizetésére vonatkozó rendelkezést, az ahhoz tartozó bírságra vonatkozó összeget, illetőleg ha pótlékot is kell fizetni, akkor a pótlékot is. Ez azt jelenti, hogy az adózót abban a pillanatban, abban a határozatban nem csak a pótlólagos adó befizetésre kötelezik, hanem minden annak járulékos terhére. Az a vámigazgatási eljárásban sikerült azt elérni, hogy az általam igazságtalannak minősíthető megoldást nem alkalmazza a vámjogszabály, hanem ugye azt alkalmazza, hogy a pótlólagos vámterhet megállapítja, majd amennyiben a gazdálkodó úgy ítéli meg, hogy ő ezt nem fogadja el, mert szerinte jogi szempontból ez kifogásolható, jogsértő, és fellebbezés nyújt be, azaz nem lesz jogerőre, nem lesz végleges ez az új kifejezéssel a határozat, akkor ebben az esetben mindaddig nem lehet a szankciókat, a járulékokra vonatkozó döntést meghozni, ameddig el nem bírálják, hogy azok alapjául szolgáló döntés az megalapozott-e vagy nem. Szerintem ez egy teljesen racionális és előremutató döntés, ezt el is fogadta a jogalkotó, és ez így került be a vámtörvénybe. Én úgy érzem egyébként, hogy az adójogszabályokat is nagymértékben javítaná, hogyha ez szintén bekerülne. Van azonban negatív példám is, hogy ne csak pozitívat.
Az adózási szabályokhoz képest, tehát ahol romlik a helyzet? Vagy...
Hát inkább a korábbi vámjogszabályhoz képest, igen. Nagyon speciális kérdés a vámjogszabályok terén az, hogy általában a vámigazgatási eljárásokban ritkán járnak el önállóan a gazdálkodók, nagyon gyakran ugye szolgáltatót vesznek igénybe. Ez egyszerűen így alakul ki a vámigazgatási rendszer, mégpedig azért, mert gyakran a szolgáltatók nélkül mind szakmai szempontból, mind más szempontokból nem lehet a vámigazgatási eljárást elvégezni. Itt ugye a vámügynökökre kell gondolni, a szállítmányozókra, a fuvarozókra és mindenki olyanra, aki egyébként teljesen törvényesen egyfajta vámszolgáltatást nyújt az ügyfeleknek, azaz az árujukat viszi, az árujukat vámkezelteti és hasonló. Na most ezekben az esetekben felmerül a jogszabályban az a kérdéskör, hogy amennyiben valamilyen kvázi hiba történik a vámkezelési eljárásban, és ennek megfelelően ezért felelősséggel tartozik ilyenkor nem csak maga a gazdálkodó, aki nyilvánvalóan az elsődleges adós, és így hívjuk szakmai szempontból, hanem adóssá lehet nyilvánítani ilyenkor egyetemlegesen és egyidejűleg mindenki olyat, aki ebben a jogsértésben közreműködött. Van ebben az esetnek két változata, az egyik az, amikor nem is vizsgálják azt, hogy az illető tehetett vagy nem tehetett erről, ugye ezek az úgynevezett főkötelezetti, egyfajta kezesi kötelezéshez hasonlóak, és van másik, amikor azonban vizsgálattárgyát kell képezni annak is, hogy mennyiben volt tudatos, nem tudatos a magatartás. Ezt a vámjogi kérdést hívjuk úgy, hogy egyetemleges és egyidejű kötelezés. Ebben visszalépés van, ugyanis nagyon hosszú ideje szeretnénk már azt elérni, hogy Alapvetően, amennyiben több személyt lehet a vámteher megfizetésére kötelezni, akkor a vámhatóságnak kötelező legyen ezeket az adósokat felkutatni, és egyidejűleg és egyetemlegesen megállapítani mindenkire a köztartozást. Ennek a fő oka, indoka az az, hogy ezeknek a szolgáltatók szeretnék ezekben az esetekben, amennyiben nem egy ember, hanem több ember a felelős egy folyamatban a köztartozásért, egymásra hárítani, vagy a kötelezést megfelelő százalékában legalább egymáson érvényesíteni. Az új vámjogi rendelkezés visszalépést tartalmaz én megítélésem szerint, mégpedig azért, mert az egyetemleges kötelezést a vámhatóságnak csak egy lehetőségként írja elő, és nem kötelezettségként, az egyidejűséget pedig egyáltalán nem írja elő. Ez az egyidejűség ugye azt jelenteni, hogy ne egy fél év múlva kötelezzek egy másik valakit, amikor már régen be kellett volna fizetni, tehát abban az esetben ennek nincs semmilyen jogi védelme.
Akárhogyan is, szinte biztos, hogy az új vámszabályokról fogunk még beszélni itt az adóinfóban. Falcsik István, az RSM Vám Jövedék és Termékdíj Tanácsadás Üzletágának a vezetője volt az adóinfó ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Ezzel véget ért az adóinfó, az Inforádió adómagazinja. Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.